jönnek. Mit jelent a Balaton, és mennyire volt a témához nyúlása személyes kötődésű?
Nagy mértékben személyes kötődésű, de egyébként úgy gondolom, hogy nagyon sok embernek az országban, ugye szerencsére a Balaton az egy személyes kötődést jelent, elsősorban nyári élmények, emlékek formájában. Voltam olyan szerencsés, hogy vagyok, hogy ide születhettem a Balaton partjára, pontosan Balatonalmádiba, és akkor így emiatt itt töltöttem a gyermekkoromat, aztán megéltem még a 80-as évek végén azt a világot, 90-es éveket, és utána a 2000-es évek elején fogalmazódott meg bennem. A Balaton akkor már látható átalakulása kapcsán, mármint olyan tekintetben, hogy milyen turisták érkeznek, milyen formában, mennyien, e tekintetben komoly változások voltak a 2000-es évek elején, és akkor fiatal egyetemistaként úgy döntöttem, hogy kutatási területnek választom a Balaton témakörét, illetve a turizmus témáját, mert alapvetően, ha Balatonról beszélünk, akkor az első gondolatunk a turizmus, még a nyaralás mellett.
És mennyire volt könnyű a témához, és akkor itt már a könyvre gondolok, ugye amiről beszélgetünk, a Vörös Riviera című könyvéhez forrásokat találni.
Ha most a szocializmus időszakát kutatjuk, vagy vesszük, ami a fő kutatási területem lett, a szocialista kor turizmusa, vagy balatoni turizmusa, majdnem, hogy az a probléma, hogy nagyon nagy a forrás mennyiség, a forrás anyag nagysága és annak a feldolgozása jelenthet problémát, amikor már valaki mélyfúrni akar és valami konkrét esetre, ügyre, kérdésre rákeresni, akkor persze lehet, hogy beleütközik abba a problémába, hogy nem találja meg az ideális forrást, de hogyha globálisan nézzük, akkor gyakorlatilag hatalmas forrás mennyiség áll rendelkezésre, különböző szervek, hatóságok, korabeli állami szervek és pártszervek irat tári anyagában. Nyilván ez egy olyan iratanyag, ami ad egy képet a korszakról, de nem tudhatjuk, hogy ez a kép mennyire torzít, mert nyilván akkoriban is, amit épp lejegyzeteltek, ami papírra került, az nem feltétlenül fette le teljes mértékben a valós történéseket, eseményeket, összefüggéseket a háttéralkukról, így csak közvetve el lehet információkat szerezni, vagy következtetni. Illetve hát még szerencsés módon azért oral history források is rendelkezésre állnak, azaz még élnek olyan emberek, akik abban az időszakban aktívan részesei voltak akár a hazai vagy a balatoni turizmusnak, vagy a korabeli mindennapoknak ezen a tájékon.
Akkor a velük folytatott beszélgetés az segít kiigazítani azokat, ami mondjuk egy jegyzőkönyvben feltételezhetően nem pontosan úgy történt, mint mondjuk, hogy leírásra került?
Inkább úgy mondanám, hogy más oldalról is megvilágítja az adott kutatandó kérdéskört. Ugye az emlékezet is gyakran torzít, vagy nem pontosan emlékezünk dolgokra, és hogyha a kettőt az ember egymás mellé állítja, mondjuk egy levéltári forrást, meg egy interjút, egy visszaemlékezést, akkor azért a közös nevezőnél már biztosra mehet, hogy akkor ez valószínűleg így történt. Biztos, hogy vannak eltérések is, meg minden visszaemlékezésben ott van azért a személyes nézőpont, ami meg egyébként érdekes dolog. Bőven akadt forrás, ennek a feldolgozása időt is vett igénybe, meg hozzá kell tenni, hogy nem lehetett közvetlenül a Balatonnal kezdeni a turizmus kutatást sem, mert ekkoriban még a 2000-es évek elején az ország turizmus története se volt olyan mélységig feldolgozva, vagy egyáltalán hol születtek a döntések, milyen kompromisszumok mentén, vagy milyen célok mentén hozott a pártállami vezetés a turizmusra idegenforgalommal kapcsolatosan elhatározásokat, és akkor ez hogy csapódott le a Balaton esetébe, tehát ez egy hosszabb folyamat volt eljutni a könyv megírásáig, ahol már tényleg kifejezetten vagy célzottan a Balatonról van szó.
Idézek öntől egy mondatot a könyvből, az ország első számú üdülőkörzete alapvetően a Kádárkor szülöttje, mármint ugye a Balaton és a térsége, igen. De akkor csak egy gondolat erejéig menjünk ezelé a kor elé. A Kádár korszak előtt a Balaton az egyáltalán nem volt turizmus szempontjából értelmezhető, vagy kisebb volumen volt, vagy elkezdődtek már a turizmus jelei. Mit lehet tudni a korábbi időszakról?
A Horthy korban is már fontos szerepet játszott a Balaton, mint turisztikai desztináció, hogy egy mai fogalmat használjak, vagyis a térséget felfedezte a Horthy rendszer, mint egy potens olyan vonzerőt, amely akár külföldi turizmusra, azaz idegenforgalomra is alapot adhat, de egyébként önmagában amiatt, hogy azért az első világháború után időszakot minden országnak ki kellett heverni. Itt még a 20-as, 30-as években nem az a mobilizáció, motorizáció, illetve fogyasztói kultúra, fogyasztói társadalom létezett, mint a második világháború után, ami kialakult, ezért a számosságát tekintve sokkal szűkebb körben került a Balaton, hogy mondjam így, fókuszba a turizmus kapcsán, és inkább azt lehet mondani, hogy a belföldi turizmusnak lett egy fontos területe, miután az Adriai tengerparti szakaszát az ország elveszítette, illetve elnehezedett a külföldi utazás lehetősége is, és az akkori középosztály, felső középosztály felfedezte magának a Balatont, meg nyilván fokozatosan, ahogy haladtunk előre az időben, az alsóbb társadalmi rétegek is, tisztviselő réteg elsősorban. Hát nyilván aki akkoriban már megtehette, hogy nyaraljon, utazzon, az igyekezett a Balatont felkeresni. Tehát, és ennek a folyamatnak gátat szabott nyilván a második világháború. Magyarország viszonylag sokáig ugye még már a háború kitörése után is egy békés szigetnek számított. Emiatt a Balatonnak a 40-es évek elején is volt turizmusa, majd csak 1944 őszétől lett ugye harctér ez a vidék, illetve 45 elejétől. És akkor jött ugye egy új világ. A 45 folyamán még nem látszott az, hogy hova fog kifutni ez az új világ, vagy milyen változások jönnek. Sokan azt gondolták, hogy egy új, nyitottabb, demokratikusabb társadalom és ország született meg, de tudjuk, hogy a kommunista hatalom átvétel miatt más irányt vett az ország, és akkor már egy teljesen más gondolkodásmód mentén a dolgozók üdültetését tűzte zászlajára az új kommunista rezsim, és tömegességét tekintve ugye igyekeztek tényleg minél több embert, amennyit a Balaton befogadó képessége elbírt a Balatonnál propagandisztikus céllal üdültetni, és aztán majd a Kádár rendszerbe pedig visszatért újra arra a pályára a turizmus, amiről beszéltem, ami a Horthy-korban megindult, hogy egyre szélesebb rétegek tehették meg, hogy utazzanak és nyaraljanak, és akkor egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott a Balaton iránt is.
Még egy lépéssel engedjem meg, hogy még visszább menjek a történelemben, és utána ígérem, hogy rátérünk a kutatási időszakára és területére, de engem nagyon érdekel, hogy az, hogy a Balaton mondjuk a Horthy korszakban kezdett turisztikai, én is, hogy használom ezt a szót, amit ön desztinációként kialakulni, abban benne van-e az, hogy Trianonban annyira megváltozott az ország, hogy a turizmust is újra ki kellett alakítani, mondjuk, hogy a Kékestető lett a legmagasabb pontja az országnak is, addig hát számba se vettük azt a 1001 néhány méter magasságot a Kárpátokhoz képest, és hasonlója a Balaton, hogy előtte mondjuk már a gazdagabb magyar polgárok fiume és térségébe jártak mondjuk üdülni, és akkor helyette meg kellett találni a Balatont, vagy ez inkább azzal függ össze, hogy egyszerűen a társadalom változott, és a lehetőségek kezdett el kialakulni a több szabadidőnek, a több pénznek, és egyáltalán az utazás lehetőségének.
Igazából a Balatont már a 19. században felfedezte az akkori magyar elit egy része, ugye a reformkorban Jókaiék, Füreden megjelentek, és akkor még nyilván más szempontrendszer mentén, még a Füreden ugye a gyógyvíz források jelentettek inkább vonzerőt, mint maga a tónak egyébként híg gyógyvíz jellege, de a romantika kora már egyszer felfedezte a Balatont, és ezért már a nemzettudatban úgy megjelent, mint egy fontos tájegység, hogy így mondjam, vagy egy fontos tájéke a magyar nemzettudatnak, és az első világháborúig is már épültek nyilván nyaralók a Balaton körül, és volt, aki szívesen érkezett ide, de az egy döntő változást jelentett szerintem, hogy Trianonban igen az országhatárokat újra szabták, korábbi úti célok idegen országokba kerültek, idegen uralom alá, és gyakorlatilag ez felértékelte a Balatont, és a Horthy érának gyakorlatilag egy romokban lévő, alig életképesnek tűnő államalokból kellett egy életképes országot felépíteni, és meglepően korai időszakban, már a 20-as évek elején számoltak azzal, hogy a turizmus ennek a megmaradt országrésznek, akár a külföldiek kis hazánkba vonzása azáltal, hogy Budapest szép, vannak értékei, vagy akár a Balaton, vagy az Alföld, a puszta, az olyan vonzerőt jelenthet nyugati turistáknak is, ami miatt hajlandóak lesznek majd idejönni és itt költeni a pénzüket, és elkezdődött egy tudatos építkezés. Tehát gyakorlatilag a Horthy-kor lerakta azokat az alapokat, amiket majd a Kádár rendszer tovább épített. Nagyon lényeges ez a Horthy-kori időszak, a Balaton későbbi történése szempontjából is.
Köszönöm, és akkor az időbeli ugrálás befejezem, és akkor rátérünk az ön könyvének és kutatási területének fő irányára. Valahol ott fejezte be az én kérdésem előtti gondolatát, hogy egyre szélesebb rétegeknek elérhető lett a Balaton, és hogy az 50-es években pedig annyi embert, amennyit elbírt, üdültettek munkásosztály tagjai közül a Balatonnál. Na most az amennyi embert elbírtra van egy nagyon érdekes rész a könyvében, amit szeretnék itt megosztani a hallgatókkal, csak felvillantani, és kérem, hogy ön mondja el a további részleteket. Arról ír, hogy egy 59-es dátummal, hogy vízhiány volt jellemző ezeken az üdülő településeken, az árkokban hömbölygött a szennyvíz, és a Balatonba került ráadásul a szennyvíz ülepítetlen formában, ami számomra nagyon érdekes, hogy miközben fürödni mentek az emberek a Balatonba, a szennyvíz is oda ment. Ezek jellemzik jól az állapotot, a turizmust, ahogy ma mondanánk?
Igen, gyakorlatilag, amit elmondott, azok az állapotok jobban jellemzik az akkori Balatont, mint amit különböző prospektusokon, fotókon láthatunk, meg esetleg az emlékek megszépülnek már, akinek még van ebből az időszakból, mert az biztos sokaknak nagy dolog volt, akik addig nem juthattak el a Balatonra különböző oknál fogva, hogy ilyen szervezett, szakszervezeti vagy vállalati üdültetés formájában nyaralhattak, üdülhettek a Balatonnál. Ahogy említettem már, a rendszer szánszándékkal propagandisztikus célra igyekezett is kihasználni azt, hogy nyitott új rétegek fele, de ugye infrastruktúrára semmit nem költöttek ebben az időszakban, a erőszakos iparosítás időszakában, az 50-es évek elején, és a 30-as évek, 40-es évek elején létrejött infrastruktúra volt hasznosítva annak a mértékéig, ameddig az bírta, mert ahogy mondtam már, azért egy szűkebb körnek volt még csak kiépítve a Balatonpart, pár település sem voltak már olyan infrastruktúra és fejlesztések 30-as, 40-es években, ami ugye mai szemmel is korszerű, hogy van vezetékes folyóvízcsatornázás, villany, közvilágítás, kiemelt településekre jutott még csak, és gyakorlatilag az előregedett közműinfrastruktúrára ráterhelték ezt az újfajta tömegüdültetést, nyaranta mondjuk, elsősorban nyáron, és nem bírta se a vízhálózat, se a csatornahálózat, ami már ki volt építve, és megtört. Ezeket az eseteket levéltári forrásokból vettem, tehát ezek az akkori kölyál által végzett vizsgálatok alapján, vizsgálati anyagokban szereplő esetek, hogy ez tényleg így volt. Például Balatonfüreden olyan vízhiány volt, ami már ellehetetlenítette azt, hogy újabb úgynevezett tibusz különvonatokat fogadjon a település, mert szomjaztak volna a dolgozók vagy a munkások, még normális ivóvízhez se lehetett jutni.
És mikor ismerte fel a Kádár korszak döntéshozói rétege, hogy akkor ha az a cél, hogy minél többen Balatonnál üdülhessenek, akkor ott fejleszteni is kell?
Igazából a Nagy Imre időszakában, amikor Rákosi hatalma megingott Sztálin halálát követően, megindult egy kiútkeresés az ország eléggé borzasztó helyzetéből, és ahogy már említettem, a Horthy-kori előkép alapján tudták, hogy a turizmusnak, illetve akár a Balatonnak is lehet szerepe az ország gazdaságának fejlesztésében, vagy konkrétan egyébként a devizaszerzésre gondoltak, hogy valamilyen mértékű nyugati turizmust, idegenforgalmat tudnánk fogadni, tudna az ország fogadni, abból bevétel lehetne. És végülis az 1956-os események tudjuk, hogy végződtek, de a Kádár rendszer, a Kádár rezsim, amint hatalomra került, elővette ezt a témát, ami Nagy Imreék alatt már előkerült, és igyekeztek minél hamarabb olyan intézkedéseket hozni, hogy ez egyébként borzasztó közállapotokon javítsanak, és megteremtsék annak a feltételét, hogy a Balatonnál, ahogy említettem, nyugati vendégeket is lehessen fogadni. És nyilván, hogyha mondjuk az alapinfrastruktúrát vesszük, a közműhálózatokat, ha ez egyszer ki van építve, az a belföldi üdülőnek ugyanúgy hasznára válik, mint a külföldi turistának, vagy ugyanúgy szükséges a fogadáshoz, mindegy, hogy belföldi vagy külföldi, úgyhogy igazából ilyen gazdaságpolitikai megfontolásból is egy viszonylag intenzív fejlesztés, fejlődés kezdődött az 50-es évek végén, miután stabilizálták a Kádár rendszert, mert azért az 1957-es év még nyilván nem erről szólt elsősorban. Létrehozták a Balatoni Intéző Bizottságot 1957-58-ban, ezt is a Horthy-kori előkép alapján volt egy magyar királyi Balatoni Intéző Bizottság, ami gondoskodott arról, hogy a Balaton fejlesztés valamiféle központi akarat mentén koordinálva folyék, és ugyanez volt a cél a Kádár-kori Balatoni Intéző Bizottság létrehozásakor, plusz forrásokat is előteremtettek, pedig az ország akkor se volt könnyű helyzetben, először, ahogy említettem, az alapinfrastruktúra fejlesztésére.
Azt is írja a könyvében erről az időszakról, vagy ennek az időszak nyomán, hogy mindez, ami ekkor fejlesztésként megvalósult a Balaton környékén, az tulajdonképpen a mai napig meghatározza a tó arculatának vagy arculatát, és nyilván kezdenek ezek eltűnni, tesz erre utalást, mondjuk épületek, de hogy sok minden a mai napig hasonló módon megvan. Mire gondol, ami a mai napig úgy van, mint mondjuk az 50-es, 60-as évek fejlesztése nyomán van?
Akkoriban az 50-es évek folyamán, egy több éves folyamatként megnézték az akkori szakemberek, és nem, ahogy ma mondanánk, turisztikai szakemberek, hanem városrendezés, szakemberek, urbanisztikai szakemberek, építészek, tehát területfejlesztési szemszögből vizsgálták, hogy mit kell fejleszteni hol, mire van szükség, és igyekeztek ezt koncepcionálisan, egységesen az egész Balaton térségére vonatkoztatva kidolgozni. Ennek a vezetője Farkas Tibor építész volt ennek a folyamatnak, aztán balatoni főépítész is lett a Kádár-korban, és gyakorlatilag, amit akkor ők kitaláltak, vagy hogy úgy mondjam, berajzoltak a térképre, nagyon sok minden úgy is valósult meg, akár utak, közművek tekintetében, tehát a föld felszíne alatt, vagy a föld közvetlen felszínén lévő hálózatok, mai napig ezeket használjuk. Ezekre épültek rá aztán az üdülők, a nyaralók, a szállodák, tehát ezek olyan adottságok, amik nagyon, hogy mondjam, alapvetően meghatározzák egy térségnek a fejlődését, a fejlődési lehetőségeit, hogy milyen alapokon tudunk építkezni. Adott esetben, hogy most hol van parkolóhely egy balatonparti településen, hol tudjuk lerakni az autót, ez feltétlenül az akkori elképzeléseken múlik, hogy akkor hogyan gondolták el, hogy jön mondjuk Budapestről az üdülő, az egyéni nyaraló, és akkor legyenek olyan körzetek, ahol aztán majd autómentesen lehet sétálni egy parkba, de akkor kell egy parkolóhely, ahol le lehet rakni az autót. Ilyen szempontból például. Valóban a kádárkori épületek átalakulóban vannak, eltűnnek részben, de egyébként maga a település hálózatok, vagy az összkép tekintetében is meghatározó mai napig. Tehát olyan számos épület keletkezett magánnyaraló építkezések formájában, nem csak közületi beruházásokként, hogy emiatt is a Kádár-kor azért minden újabb fejlesztés és fejlődés ellenére még meghatározó a Balaton összképe tekintetében.
Egyébként Farkas Tiborral volt lehetősége beszélni, ő 2015-ben hunyt el, azért kérdezem, hogyha a 2000-es évek környékén önben ez elindult, hogy kutatási területe lesz a Balaton, akkor volt még lehetősége vele esetleg személyesen beszélni mindezekről?
Beszéltem Farkas Tiborral is telefonon egy alkalommal, de hosszú interjút már nem tudtam vele készíteni az idős korára tekintettel. Azt a tanácsot adta nekem, hogy bármilyen kérdés merülne fel bennem, hogy a korabeli Balaton fejlesztése kapcsolatban, akkor a regionális tervet nézzem meg, ami gyakorlatilag ugye az ő, hogy mondjam így, egy dokumentumuk volt, amiben az említett elhatározásokat lefektették, illetve egy térképi ábrázolás formájában megjelenítették azt, hogy milyen víziót látnak a Balatonpart jövőjéről, és hogyan szeretnék akkor a Balaton fejlesztést megvalósítani. Tehát ez volt a Balaton regionális tervázlata, azt később Balaton regionális tervének hívták. Tehát ez az 50-es évek végétől gyakorlatilag a 60-as évek végéig meghatározta a Balaton fejlesztést, de még később is ez a tervdokumentum.
Oké, köszönöm. A fejlesztések kapcsán beszéljünk három kiemelkedő volumenében, és gondolom a megjelenésében is igaz ez, három hotelről, ami a Balaton partján épült ebben az időszakban. Ezek név szerint az Annabella, a Marina és az Aurora hotelek, és egy érdekes, nem fontos, de számomra nagyon érdekes dolgot hagy emeljek ki. Azt írja a könyvében, hogy a Hotel Marina kapott egy ilyen jelzőt a korabeli közbeszédben, hogy a méretei miatt ez floridai hotel volt, és nagyon Érdekes számomra, hogy vajon ebben a szocialista közegben egy amerikai államhoz való hasonlítás az mennyire volt hétköznapi, vagy mennyire volt meglepő. Önt ez mennyire lepte meg, hogy ilyen jelzővel illették ezt a hotelt?
Elsőre meglepőnek tűnik. Egyébként maguk a hotel elnevezések is, az Anna Bella is nyugatiasan hangzik, a Marina is kifejezetten külföldi hangzású, nem egy magyaros elnevezés. Arra utal, hogy a célközönség az a külföldi nyugati turista volt, aki tőkés devizával, vagyis valutával tud fizetni, és akkor ebből lesz bevétele az államnak, az országnak. Úgyhogy nem véletlennek ezek az elnevezések se, meg az összehasonlítás se. És ugye nagyobb tengerpartokon, vagy Florida, Kalifornia, vagy a nyugat-európai tengerpartok, Francia Riviera, Spanyol Riviera, vagy Görögország lehet-e sorolni, mind-mind ebben az időszakban a 60-as években ilyen hatalmas szállodafejlesztések indultak, és kicsiben a magyar szocialista állam is igyekezett ezt lekövetni, és a maga idegenforgalmi központjait kialakítani, és elsősorban ezen szállodák voltak ezeknek a célkitűzéseknek az ászlós hajói. Egyébként ugye a Siófokon indultak a szállodafejlesztések, a 60-as évek első felében ott kialakult egy szállodasor, az volt az első komoly balatoni szállodafejlesztés. Lehet ezt mondani.
De akkor ezt kimondhatjuk, hogy ezek abszolút nem a munkásosztálynak és a magyar utazóknak, turistáknak épültek, hanem a külföldről érkezőket akarták itt ezzel megszólítani és itt elszállásolni?
Hát ez határozottan kijelenthető, ilyen egyértelmű, hogy ezek a szállodák arra épültek, hogy külföldi és nyugati turistákat fogadjanak, és hogy ott költsék ők, ahogy említettem, a nyugati valutát, devizát, és abból legyen bevétele az államnak, a szocialista államnak. Egyébként szezonon kívül, bár pont az volt ezeknek a szállodáknak az egyik legnagyobb problémája, hogy nem voltak normálisan téliesítve, és csak nyári üzemelésre épültek, de mondjuk előszezonban, utószezonban akár fogadtak is szocialista országok belli vendégeket, vagy belföldi vendégeket, de szerintem csak a korabeli magyar elit juthatott be egy ilyen szállodába, tehát az átlag magyar család biztos, hogy nem tudta megfizetni az áraikat, meg nagyon nem is kapott szobát még elő és utószezonban se.
Egyébként az, hogy említi a külföldi utazókat, ott bennem az merül fel, hogy egyáltalán hogy tudták átlépni a határt, szóval itt a vasfüggöny, meg minden tekintetében mennyire volt könnyű ebben az időszakban Magyarországra belépni egy külföldi turistának?
Az elejétől veszük, akkor nagyon nehéz volt, lehetetlen volt bejutni. Ugye a Rákosi korban még a vasfüggöny teljes mértékben leereszkedett, minden nyugatit diverzásnak, kémnek vettek, és le volt zárva, tehát nem lehetett beszélni ilyen típusú turizmusról, idegenforgalomról. De az 50-es évek derekán a többi szocialista állam is, és elsősorban a Szovjetunió is kicsit megnyitotta a határát, főleg gazdasági okokból, meg olyan politikai okokból is, hogy a nemzetközi nyitás az valamennyire feltételezte azt, hogy valami kölcsönös utasforgalom legyen kelet és nyugat között. És a magyar rendszer is követte ezt az irányt, gyakorlatilag mi inkább hát nem jártunk elő e téren, e tekintetben, főleg 1956 miatt. Hosszabb tanulási folyamat volt a rendszernek azt, hogy elfogadja, hogy átlépik a határt külföldiek, nyugatiak is, hogy emiatt ne rettegjen az ország vezetése, vagy az állambiztonság ne lásson ebben azonnali potenciális veszélyt. Nagyon ellenőrzött módon és kontrollálva fokozatosan nyitották meg a határt, de egyébként végigkísérte a 60-as évek történetét ez a tanulási folyamat, tehát emellett a magyar belügyi szervek, az állambiztonság állandóan a veszélyre hívta fel a figyelmet, hogy ez milyen veszélyes, hogy akár tömegével is érkezhetnek nyugatiak az országba, és hogy mit művelnek itt. De a gazdasági érdekek átlendítették a vezetést az ilyen dilemmákon, aztán a 70-es években meg már egyre kevésbé számított, nem beszélve a 80-as évekről, de akkor is készültek ugye jelentések a politikai vezetés számára a nyugatiak megfigyelésével kapcsolatban, és egyébként eleinte csak úgy lehetett belépni az országba, hogy vízumot igényelt az a nyugati, sőt még előre devizába ki kellett fizetnie a költéseit is, a szállodai szobát, az éttermet, és minden meg volt szervezve, hogy hova mehet, tehát akárhol nem is kapott kiszolgálást. Aztán ez a 60-as évek derekától oldódott ez a nagyon merev rendszer, mert rájöttek, hogy így képtelenség komoly bevételekhez jutni. Még annyit elmondanék, hogy Bulgáriába meg az ottani adottságuk folytán a szinte lakatlan tengerparton tényleg olyan szállodasorok épültek, amit csak a külföldieknek volt létrehozva, és ott sokkal jobban tudták őket kontrollálni, ugye ellenőrizett módon megérkezett a vendég, ott jól érezte magát, aztán hazament. A Balatonnál azért itt vannak őslakosok voltak, vagy régi falvak, településhálózat, nem lehetett ezt a szigorú elhatárolást megvalósítani, de az 50-es évek végén még Tihanyban az első üdülőtelep úgy épült a Rév környékére, hogy ez egy lakatlan vidék volt, és akkor emiatt is arra gondoltak, hogy így valamennyire el lehet szeparálni a nyugati vendégeket a belföldiektől. Komoly elővigyázatosság volt a téren, de aztán fokozatosan oldódott a rendszer, valahogy a Kádár rendszer tanulékony volt ilyen szempontból, és eljutott oda, hogy a legvidámabb barak lett, és itt találkoztak keletnémetek, nyugatnémetek, és az egyik legnyitottabb országnak számított közfelfogás szerint a keleti blokkon belül.
A keletnémet-nyugatnémet találkozások szerintem talán a legismertebb ilyen külföldi példák a Balaton körül, de kik voltak még, akik a Balatont választották nyugatról üdülési szempontból, és Magyarországra jöttek a 60-as, 70-es években üdülni?
A Balatonnak azt szokták mondani, hogy egy regionális vonzereje van, azért nem egy tenger, tehát nem egy valódi tenger, de környező országokból utazóknak vonzó úti cél lehet, sok kellemes és jó adottságával. Elsősorban már a Horthy-korban is az osztrák és a német vendégekkel számoltak, ha külföldöt vesszük, és egyébként a Kádár rendszer is elsősorban a német vendégekkel számolt, de érkeztek Franciaországból, Nagy-Britanniából, Angliából is, tehát kis számúan, amikor még a rendszer nem nyitotta meg teljesen a határait, akkor sok nyugati náció tagjai. Másrésztről meg a keleti blokkot, ha veszük, ugye a Csehszlovákiának nevezett államalakulatból jöttek sokan, ugye kifejezetten közel van a Balaton a mai szlovák területekhez, és ott azért a elcsatolt területeken magyar lakosság is volt, van, ők is szívesen választották a Balatont a nyári üdüléshez. A északi országokból, ugye Lengyelország például a délebre utazás az mindig is egy nyáron egy vonzó dolog, és gépkocsival a Balaton még viszonylag könnyen elérhetőnek számított ezért onnan is, és sok országból, de aztán gyakorlatilag a németek és az osztrákok a döntő mennyiségben, akik a Kádárkorban a Balatont nyugatról látogatták.
Oké, köszönöm, és akkor a beszélgetésünk legvégére szeretnénk még arról beszélni, hogy mi volt a magyarországi emberekkel, és ők hol és hogyan tudtak a Balaton mentén pihenni. Erre gondolok, hogy azt megbeszéltük, hogy ezek a kiemelt hotelek nem nekik épültek. Tehát tudjuk, hogy voltak ugye mondjuk ezek a vállalati üdülős lehetőségek, de erről is mondjon pár szót, és aztán arra, hogy a családok, tehát mennyire, vagy hogyan alakult ki az, hogy akkor lett egy nyaraló, egy telek, ahol amit meg tudtak venni az emberek, és egyáltalán mennyire volt ez elérhető, és mikor lett elérhető, hogy mondjuk egy családnak legyen egy balatoni nyaralója?
Amikor a kommunista rendszer, vagy a szocializmus meghirdette, hogy biztosítják minden dolgozó üdültetését, az nyilvánvalóan teljesíthetetlen volt, hiszen, ahogy már beszéltünk róla, végesek voltak a fogadókapacitások, akár a Balaton tekintetében is, vagy bármilyen hegyvidéki üdülő tekintetében. Tehát országos szinten egy szűk kör tudtak utaztatni, üdültetni, sorra kerültek az emberek, de mindenki nyilván nem. Meg a rendszernek az volt még egy sajátos tulajdonsága, hogy voltak, akik gyakorlatilag ki voltak zárva mindenféle közösségi jótéteményből, akik nem számítottak dolgozónak, munkásnak, tehát volt egy preferált réteg, akit propagandisztikus céllal támogatott a rendszer, de sok család üdülőkbe se juthatott el, és aztán amikor a Kádár korban, hogy úgy mondjam, elindult az olvadás, és a jóléti intézkedések eredményeként egyre többen tették meg, hogy egyrészt gépkocsijuk legyen, utazhassanak, több szabadidő lett, 1968 után jött be ez a szabadszombat nevű fogalom, mert ugye annó még szombat is munkanap volt, szóval egyre többekben megfogalmazódhatott az az igény, hogy leutazzon a Balatonra, akkor feljött az a probléma, felmerült ugye a szállás utáni igény, hogy nincsen nagyon, mert államosították, ami volt, panziók, ami tudtak volna vendéget fogadni, és a magánnyaraltatást meg a rendszer nem támogatta eleinte, mert az megint az ideológiája ellen volt, hogy aki kiadja a magánnyaralóját, az úgymond nem munkával szerzett jövedelem, plusz jövedelemhez juthat, de aztán hamar rájöttek, hogy képtelenek egyébként ezeket a jóléti intézkedéseket gyakorlatilag úgy megvalósítani, hogy csak állami beruházásokból és egyre szélesebb körben engedték a magánnyaraltatást, tehát magánházakhoz lehetett menni, de ez a lehetőség kapus hamar bezárult, miután egyre több nyugati jött, akkor a magánnyaraló tulajdonosok is inkább a német márkával fizető vendégnek adták ki a lakásaikat, illetve a szobáikat, és akkor a kemping volt a magyar vendégnek egy lehetőség, hogyha sátrat szerzett, volt egy kempingfejlesztési boom is a 60-as évek derekán, meg akkor jött az, hogy balatoni telket, nyaralót szerezni, mert csak így tudja a család megoldani a nyaralását. És ugye külföldre meg nem nagyon lehetett utazni, vagy csak bizonyos időszakonként, meg a hazai állampolgároknak is olyan volt a külföldi valutával való ellátása, hogy nagyon nem tudta külföldre utazni, ezért is értékelődött fel a Balaton, mint nyaraló terület, és emiatt egy hihetetlen kereslet indult a balatoni telkek nyaralók iránt, amit pedig pont ebben az időszakban az úgynevezett zárt kert rendezés során felszabaduló parcellákkal próbáltak kielégíteni, és ennek lett egy olyan következménye, hogy elkezdődtek olyan területek is beépülni nyaralókkal, amik eredeti szándék szerint mezőgazdasági területek kellettek volna, hogy maradjanak. Úgyhogy mindenki úgy próbálta megoldani, ahogy tudta már, mint hogyha volt a rokona ismerőse a Balatonnál, akkor ott elszállásolni magát, vagy saját telket, nyaralót szerezni. Hát gondolhatjuk, hogy egy egész országra tekintve elég nehéz kivitelezni azt, hogy mindenkinek jusson hely egy ilyen 200 kilométer, nagyjából 200-220 kilométer hosszú partszakaszon.
Az mikor dőlt el a Balatonnál, hogy ha van erre adata, hogy a strandok egy része az fizetős lett, és hogy a partszakaszt is közvetlenül be lehetett építeni. Most az jut eszembe, hogy úgy tudom, hogy Horvátországban például a mai napig úgy van, hogy a tengerpartokon minden strand ingyenes. Nyilván egy csomó szolgáltatást fizetni kell, mondjuk a WC-ért is, de hogy önmagában az, hogy az ember leterítheti a törölközőjét és bemehet a vízbe, az ingyen megtörtént. És a Balatonnál ugye a napjainkban egyre kevésbé találunk ilyen szabad strandokat. Hogy ez már az 50-es években elindult, vagy ez valami későbbi, akár rendszerváltás utáni döntése volt a turizmust kialakítóknak?
Igazából azt tudom, hogy a balatoni strandok egy része, és főleg inkább a déli parton jellemző, hogy szabad strandként üzemel, mert ott nem is nagyon lehet elkeríteni olyan formába a kis sekély vízben. Itt az északi parton sokkal több a fizető strand, és kevesebb a szabad strand, de például Gödrösön Tihanynál van egy szabad strandszerű, ahol az autóknak kell fizetni, egy ilyen autóstrand, és ott már a 70-es években is pénzt szedtek az autók után, tehát az se volt ténylegesen szabad strand, és annyit még hozzátok tenni, hogy én gyerekkoromban 80-as években is fizetős volt a Balaton-Almádi strand is, tehát szerintem itt már igazából a 60-as évektől fizetősek ezek a strandok. A part beépítése pedig hát a Kádár rendszerben megindult, egyrészt szánt szándékkal állami beruházások részeként, másrésztről meg szemben a Farkas Tiborék által kidolgozott, elképzelt fejlesztési tervekkel, akár állami vállalatok, főhatóságok, tehát mindenféle közügy örve alatt kihasítottak a partból maguknak telkeket, területeket, és üdülő célra elkezdték beépíteni. Tehát sajnos már a Kádár rendszerben megindult az a folyamat, amikor gyakorlatilag a közelől elveszik a vízpart, vagy a Balaton körbejárhatósága. És hát aki 90-es évek se hozott ilyen szempontból túl sok pozitívumot, igazából én úgy látom, hogy amikor épp stagnált a Balaton ügye, vagy a Balaton fejlesztése, így csak akkor nem történtek olyan dolgok, amik esetleg a közérdeket is sértenék, olyan építkezések vagy beépítések. De amint a Balaton érdekes lesz, vagy felmerül, hogy érdemes befektetni, investálni itt ingatlan fejlesztésekbe, akkor nehéz megállt parancsolni az ilyen építési igényeknek, és igazából itt egy erős állami hatósági kontroll tudna megakadályozni az olyan építkezéseket, amik nem feltétlenül szolgálják a közérdeket. És talán Horvátországban is akkor tud eredményes lenni így a vízpartok vagy adott területeknek a fenntartása, hogyha ott is így járnak el az ottani hatóságok, szervek. Tehát talán van egyfajta hatósági szigor, ami rákényszeríti az építtetőt, hogy csak olyan épületeket emeljen, ami az előírásoknak megfelel, és ha ezt eldönti egy állam, egy kormányzat, hogy nem enged bizonyos építkezéseket, akkor lehet ennek meg lehet parancsolni.